Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Fesztivál.
Február 23-áig tart a 10. Cifra Fesztivál, amely Budapest több helyszínén várja a közönséget. A rendezvény évről évre képzőművészeti kiállításoknak is helyet ad, megteremtve a kapcsolatot a vizuális alkotóművészet és a zene között. Horváth Monika Éva Hevület című kiállítása a Momkult Reich Károly galériájában látható március 3-áig. A Hegyvidék Galéria a Szinergia című tárlattal készült a fesztiválra, zenés tárlatvezetést tartanak február 17-én. Fazil Szély zongoraművész február 18-án a Zeneakadémia nagy termében ad koncertet. A Csajkovszki Essencia című koncerten február 19-én a Zeneakadémia nagy termében Benedikt Glöckler, Keller András és Balázs János Csajkovszki Ámol zongora trióját szólaltatja meg. A koncert második felében elhangzik a Francesca da Rimini, valamint a szerző B-moll zongora versenye Balázs János és a Keller András vezette Koncerto Budapest előadásában. Világok találkozása címmel a Momkultban lép színpadra Lakatos Mónika Kossuth és Vomex életműdíjas roma énekes, Dres Mihály Kossuth díjas zenész, Gubik Petra junior prima díjas színésznő énekesnő és Balázs János Kossuth díjas zongora művész február 20-án. Február 21-én ifjabb Sárközi Lajos és zenekara a Hard Jazz Band-del muzsikál. Erre az estére Cifra György korát idéző lokállá alakul a Momkult színházterme. A bárest vendégművésze Gazsi Norbert, a 2024-es országos bárzongorista verseny második helyezettje, a házigazda Bősze Ádám. Február 22-én Freund Tamás, Széchenyi és Bolyai díjas agykutató a Momkultban tart előadást. Vagyim Repin hegedűművész és Balázs János zongoraművész ad Inspirációk címmel gálakoncertet február 23-án a Zeneakadémián. Elhangzik Bartók első rapszódiája és a román népi táncok, Brahms harmadik, D-moll hegedű zongora szonátája, Liszt három magyar rapszódiája, valamint Ravel cigáne és Szaraszt cigánydalok című darabja is. A gálakoncerten átadják a fesztivál tehetségdíját és életműdíját.
Fotó.
Lengyel és magyar fotóművészek munkáin keresztül az európai identitásra reflektál kelet-európai nézőpontból az Európaiság kelet-európai perspektívából című kiállítás, amely a Robert Capa kortárs fotográfiai, központban látható. A kiállítás apropóját az adja, hogy a tavalyi év második felében Magyarország volt az Európai Unió soros elnöke, az idei év első felében pedig Lengyelország. A Capa központ kiállításán 12 alkotó mutatkozik be, 6 magyar és 6 lengyel, köztük két-két alkotócsoport, mondta Virágvölgyi István, a Capa központ szakmai igazgatója. A kurátorok 6 szekciót alakítottak ki, mindegyik részben egy magyar és egy lengyel fotóművész munkái láthatók, amelyek a kelet-európaiság fogalmát járják körül pozitív tartalommal. Virágvölgyi István szerint a földrajzi közelségből adódó közös történelem hasonlóvá formálta a régióban élő népeket, amelyek nem vérségi kapcsolatban tartoznak össze, hanem történelmi sorsukban. Emiatt a megélésük és stratégiájuk nagyon hasonlít egymásra. Sok közös pontot lehet találni a kortárs művészek munkáiban. Hasonló gondolkodásmód találkozik a kiállításban, amely március 30-áig lesz látogatható.
Esemény.
Március 1-én Tompos Kátya emlékestet tartanak a MÜPÁ-ban, ahol először adják át a Tompos Kátya díjat. A koncert bevételét pedig a művész akarata szerint az övéhez hasonló betegségben szenvedők támogatására fordítják. Mint írják, Tompos Kátya jelenség volt. Elképesztő tehetsége mellett embersége is sokakat megragadott, első pillanattól belopta magát mindenki szívébe. Halála nem csak a hazai kulturális közeget, hanem az egész országot megrázta. A közleményben felidézik, hogy 2024. szeptemberében Tompos Kátya családja és közeli barátai Azzal a céllal hozták létre a Tompos Kátya alapítványt, hogy a színésznő örökségét méltóképpen ápolhassák és jótékonysági terveit megvalósítsák. A Jászai Mari és Junior Prima díjas művész sokoldalú karrierje alatt nem csak alakításaival, de énektudásával is felhívta magára a figyelmet. Olyan előadókkal láthatta a közönség egy színpadon, mint Goran Bregovics, a Budapest Klezmer Band, Hrutka Róbert vagy a Söndörgő Zenekar. Két szóró lemezt is kiadott, Keresztül Európán címmel jelent meg 2013-ban debütált albuma, amelyen zenei utazásra invitálta a hallgatóságot. A 2017-es Holdjáraton pedig érzékeny lelki világát tárta fel a közönség előtt. Az emlékest a Tompos Kátya Alapítvány munkájának első hagyományteremtő állomása, ahol olyan művészeket láthat a közönség, mint Básti Júli, Balog Anna, Dés László, Fila Balázs, Füranikó, Holecskó Orsolya, Horgas Eszter, Hrutka Róbert, Jimmy Winchester, Kerényi Miklós Máté, Kocsák Tibor, Mácsai Pál, Nagy Lóránt, Nagy Sándor, Nagy Kálózi Eszter, Peller Anna, Schmidt Vera, Szőcs Artúr, Zöld Csaba, Wégner Judit, valamint a Danubia zenekar. A Tompos Kátya emlékest május 25-én lesz a MÜPÁ-ban.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Irány a természet. Séta a Velencei-hegység ingókövei között, Vadas parkos levezetéssel. Útvonal: Pákozd, Bellató, Pákozdi ingókövek, Zsivány barlang, Pákozd. Túra hossza 8 km. Hazánk egyetlen gránit alapkőzetű hegysége a Velencei hegység, amely számos érdekességet tartogat a kalandoroknak. A térség egyik legizgalmasabb kirándulóhelye a Pákozdi Pagony Vadas Park és Arborétum, valamint a különleges, szinte egymáson egyensúlyozó ingókövek. A mindössze 8 kilométeres körtúra keretében izgalmas természeti képződmények vadászatára indulhatunk. Az ingókövek különleges sziklaformái nem csak látványosak, de remek fotótémát is nyújtanak. Induljunk Pákozd központjából a Bella patak mentén északra, és kövessük a Zöld Kereszt turistajelzést. A közelben találjuk a Bella tavat, nem sokkal később pedig a hegy első sziklaformációját, a Pogánykövet. A Meleghegyen át haladva folytathatjuk a kincskeresést. Következő fotótémánk a kocka, amely mintha egyik szélén egyensúlyozna több szikla között, valamint az oroszlán szikra, majd a kővé vált óriásra hasonlító pandúrkő. A gránit tanösvény tölgylevelét kövessük tovább az árnyas erdőn át a kis cipósziklához. Az ösvény mentén a Velencei tóra nyíló kilátásban gyönyörködve haladunk vissza Pákozdig.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Benyák Zoltán író befejezte a trilógiáját, megjelent ugyanis a Requiem sorozat harmadik kötete, az Egy nehéz tél emlékezete. Megmutatom a fülszöveget, mert nagyon jó összefoglaló ehhez az interjúhoz is. Paradizó egykor csodálatos városába beköszöntött 99 borzongató tele, ahol a forrongó nyár történései után mindenki a sziget csapdájában vergődik. Sam és a motorosok a végső leszámolásra készülnek. A boszorkánylány Valéria a szerelme életéért küzd. A doktor pedig egy a korábbinál is hajmeresztőbb titokra bukkan. A város kiismerhet ura, talán egész paradízót el akarja pusztítani, és ez a veszély mindenkinek a terveit felülírja. Benyák Zoltán regényének a legvégén belépünk az új évezredbe, a könyv vége pedig egy egészen elképesztő harc Paradízó utcáin életre halálra. Arról kérdezem az írót először, mióta tudja, hogy ilyen lesz a finálé.
Nehéz a Requiemnek a harmadik kötetéről beszélni, mert nagyon óvatosnak kell lennem, hogy ne lőjek le semmilyen poént. Tudtam nagyjából, hogy hová fog kifutni, tudtam, hogy mi lesz a végjátékban, de olykor még én is meglepődök, és talán az írásban ez a legjobb, hogy alakul a sztori, és menet közben átváltozik a vége, és volt olyan a végén, hogy engem is meglepett egyes fordulat. Tudtam, hogy a főgonosz milyen véget kell érjen, tudtam, hogy kellenek túlélők, és kell, hogy ez az egész úgy végződjön, hogy a hőseim elindulnak a világba, mind ahogy a könyv is elindul, és elviszik az üzenetét a Requiemnek és ennek az egy év eseményének, amit ők átéltek, hogy az olvasó is átélhesse, és hogy lecsapódjon tudjon azzal mondani valamit, bele akartam csempészni, hogy olyan lesz a jövő, amilyennél mi tesszük, és vigyük el a múltból azt, ami jó volt, és hagyjuk ott, ami rossz.
Hát amilyennél mi tesszük, de azért elég sok célzás van ebben a harmadik kötetben, és talán a korábbiakban is arra, hogy például a médiának mennyire nagy szerepe, agymosó szerepe lesz abban, hogy milyen lesz ez a következő évezred, ugye, mert 2000-ig viszed el, tehát az ezredforduló napjáig viszed el a hőseidet.
Igen, azért a világ az változik körülöttünk, és az, hogy ezt milyenné, nem is az csak, hogy formáljuk, hanem az eszközei, amit nekünk ad azzal, hogy élünk, talán ez a, ez a felelősségük.
De mi a bajod a médiával?
Nem magával a médiával, nem a rádióval, az újsággal, a tévével, az internettel, hanem az, hogy mikor ellenünk felhasználják, azzal inkább. És
de mi befolyásolnak minket?
Abszolút. Minden egyes ilyen, ami központosított dolog, és egyre jobban egy kézbe szerveződő valami, az szerintem egyre veszélyesebb. Azt látom, hogy az elaprózódásnak milyen szépsége volt, hogy nem egy kézben vannak a dolgok, és nem könnyen változtathatók.
Összetudtam hasonlítani, hogy ki mit gondol?
Igen, nem lehet egy csettintésre megváltoztatni a múltat. Például néztem ezt a műsort, elég nagy port kavart, hogy egy főiskolás hallgató átvette a diplomát, és köszönetet mondott a ChatGPT-nek, hogy segített megírni a dolgozatot. Szeretjük vagy sem, ez van, gyerekek élni fognak vele. Viszont gondolkodtam ezen tovább, és azt gondoltam, hogy ha ezek egy adatbázisból táplálkoznak, már pedig így, akkor mennyire könnyű lesz megváltoztatni a múltat, és mennyire könnyen fognak minket nemzet ellen hangolni, nációk ellen.
Én ezt ügyek úgy, ellen.
Akár. Igen. Úgy hívom, hogy digitális Orwell. És most például azt éreztem, hogy ebbe az irányba mozdul, és nem vagyok én a modern dolgok ellen, Isten őriz, én imádom az internetet, de hát azért óvatosnak kell lenni.
Ugye Paradiso elképesztő helyzetbe kerül, azt írod, hogy világhírű lett ez a város, és a világ legnagyobb emberkísérlete folyik itt. Csak annyit, amennyit el lehet róla mesélni. Mi történik? Ugye, aki az előző kötetet olvasott, tudja, hogy felrobbant a híd, ami összekötötte Paradisót a világ többi részével.
Engem úgy tanítottak írni, hogy védj egy marék érdekes embert, és zárd össze őket, hogy ne tudjanak elmenni, és akkor egymás torkának esnek, vagy szeretik egymást, vagy valami lesz, de a leves elkezd fortyogni. Én is ezt a metódust követtem itt, hogy felrobbant a híd, és a város magára maradt, bezárkózott önmagába, a polgáraival, a vezetőivel, a rádiósokkal, motorosokkal és a Dr. Pestissel együtt, és hogy mi sül ki majd ebből, ezt akartam a finálére tartogatni. Azt gondolom, hogy jól szerepeltek mindannyian, és itt bontakozik ki az igazi személyisége az egyes szereplőknek.
Hogy valójában mennyit érnek, vagy hogy van egy krízishelyzet, ami mondjuk megváltoztatja az ő korábbi magatartásukat?
Igen, tehát szükség van, baj van, háború van. Itt aztán fölcsapnak a lángok, dörögnek a fegyverek a végén, és azt, hogy mindenkinek megmutatkozik az igazi arca, azt úgy értem, hogy ez az a pillanat, mikor az a mindennapos máz, ami ránk van kényszerítve, eltűnik, vagy leég, és kiderül mindenkiről, hogy milyen. Mert ez egy teljesen más élethelyzet, mint amiben a nap 24 óráját vagyunk. Ők belettek zárva ide, és zajlik a nagy finálé.
És ráadásul azt lehet tudni, hogy valaki mérgezi a vizet.
Igen. Ez nagyon érdekes volt, hogy az agymosást, hogy fogom én azt ábrázolni a könyvben, hogy megpróbálják az agyunkat manipulálni, és akkor ezt a metódust találtam ki, hogy egészen konkrétan a vízbe kevernek drogokat, és akkor így veszik el az embereknek a józan eszét. Egyébként meg ugye ez az egész Requiem történet egy főpróba, ez a 21. század főpróbája, amit egy ördögi színházi rendező tart, aki félig evilági lény, félig pedig nem, és ő az, aki arra hivatott, hogy ugye tovább gördítse az időnek a kerekét, és hogy a jövőt elhozza is, és megérkezzen végre. Csak az erősek, akik megőrzik a józan eszüket, a józan gondolataikat, és nem csavarja el a fejüket az új világ, azok tudnak talpon maradni, és ők azok, akikre támaszkodhat ez az egész város. Hát róluk szól mind a három kötet igazából.
Most gondolva azokra, akik esetleg nem olvasták az előző két kötetet, azért említsük meg a főbb szereplőket, jó? Mégpedig olyan szempontból, hogy ebben a harmadik részben, ugye mondtad, hogy máshogy viselkednek, vagy új módon is viselkednek, mint ahogy eddig megismertük őket. A Pestis doktor, aki nagy kedvencem, és szerintem mindenkinek, neked is, eddig azért annyira lehetett tudni, hogy ő meg akarja menteni a várost, hogy ő krónikása a város történetének, és most ki lehet tud billenteni ebből. morfondírozik rajta, hogy érdemes-e.
Igen, az biztos benne van, hogy egyáltalán érdemes-e megmenteni ezt az egész világot, de én azt gondolom, hogy újra felveszi a kesztyűt szó szerint, és harcba száll. Megint van egy kis nyomozós része, ő az, aki tovább gördíti az eseményeket, abba is megtörténnek a rádöbbenések, hogy hát itt mérgezik a vizet, s a többi életünkre törnek, és beleszáll abba a csapatba, nem magányos hős többé, hanem egy csapatnak a része, akik meg akarják menteni ezt az egészet.
Igazából érdekes, hogy egy városért dolgozik, ugye ez az ő vállalása, és mindig egyedül.
Mindig egyedül.
Ebben a részben. Most már nem. Érdekes, hogy még tudtál belőle újat mutatni. Hogy ilyennek még őt nem láttuk. Mi a helyzet a fiatalokkal? Ugye az fontos, hogy az olvasó ígéretet kap a történet végén, vagy pedig lezárást kap. Van két fiatal, Valéria és az Edem.
Igen.
Szinte a rádiós fiú.
A rádiós fiú. Mindegyik karakter fontos valamiért, de ők azt gondolom, hogy ilyen kiemelt fontosságot kaptak itt a harmadikban, már csak az életútjuk miatt is. Ugye Valéria tinédzser lány, és akkor az első két kötetben az öreg anyjához került, aki boszorkány, és akkor megtanította ezekre a praktikákra, most pedig ő felnőtt nő már. És hát nem tudja elkerülni azt a sorsot, ami a szüleinek és a nagyszüleinek volt. Kicsit sajnáltam is, sőt, büszke is voltam rá, hogy végigcsinálj. A legfontosabb, amit ő hozzátett az egészhez, és ezt nagyon éreztem menet közben, hogy így kell történni, hogy ő az, aki összehúzza ezt az egész brigádot egybe. Igen. Ő noszogatja a szerelmét, a rádiós fiút is, hogy csináljon már valamit, és haladjanak a dolgok, és ezt tök így látom a mindennap életben, hogy a nők a mozgató rugói, nem csak a férfiaknak, de szinte az egész világnak, és ezt tényleg így akartam ábrázolni, mert ebbe hiszek, hogy ez egy ilyen alapigazság. A rádiós fiúnak pedig nem is lehetett más vége ennek a történetnek, csak az, hogy ő az apjának a nyomdokaiba lép, és megpróbál lelkeket megmenteni, hírül viszi azt, hogy mi történt ebben a városban, és ő az, aki megpróbálja majd a jövőt jobbá tenni. Uh-huh. Neki nem is lehetett más sorsa.
Benyák Zoltánnal beszélgettem Requiem, egy nehéz tél emlékezete című regényéről. A Requiem trilógia a Fumax kiadó gondozásában jelent meg, mindegyik részről interjúztunk már. Ezek a beszélgetések is megtalálhatók a Spotify-on, a Könyvben utazom csatornáján.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.